Hangalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Pongrácz Kálmánnal, a Váci Jávorszky Ödön Kórház újszülött csecsemő gyermekosztályának osztályvezető főorvosával, Nagy Viktória Angelika beszélget.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Mária Rádió Hitvalló című műsorában. A mai adásunk vendége dr. Pongrácz Kálmán, a Váci Jávorszky Ödön Kórház gyermekorvosa. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Minden vendégünktől azt kérjük, hogy hozzon egy számára fontos bibliai idézetet. Ha jól tudom, akkor ön is választott egyet. Megosztaná velünk ezt a bibliai igeszakaszt.
És köszönöm szépen a kedves meghívást, és én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Izajás proféta egyik gondolatát szeretném megosztani önökkel, az 54. fejezet 10. sorától. Az Úr szeretete népe iránt, mert a hegyek megindulhatnak, és megrendülhetnek a halmok, de az én szeretetem nem hagy el soha, és veled kötött békeszövetségem nem inog meg. Az Úr mondja ezt, aki megkönnyörült rajtad.
Miért ezt az idézetet hozta nekünk?
Én úgy gondolom, hogy egész életemben már a fogantatásom óta az Úr nagy és feltétel nélküli szeretete kísér. Sokszor érzem úgy, hogy érdemtelenül, és egyáltalában még csak megközelítőleg sem tudtam megszolgálni, és mindent neki köszönhetek, és mindenkit, aki most is körülvesz, akikkel találkozhattam. A szüleim, bár édesapám sajnos már 25 éve halott, de édesanyám, hála Istennek 91,5 évesen még él, és viszonylag egészséges. A családomat, akik nagyon szeretnek, annak idején a nagyszüleim, anyai nagyszüleimmel együtt élt a három generáció, az unokatestvéreim, az iskola kezdésig majdnem többet voltak nálunk, mint otthon. És ugyanúgy Istennek köszönhetem a hivatásomat, ezt a csecsemő gyermekgyógyászatot, amit a legjobban szeretek, amit hobbinak érzek, nem is munkának. Szintén neki köszönhetem a korábbi tanítómestereimet, akik között egészen kiemelkedő humánumú és egyébként világhírű tudósok is voltak. És szintén neki köszönöm azt a nagy békét és jólétet, ezt az Európában most már 75 éve élvezett békét és jólétet, amiben mindannyian élhetünk. Ezek már mind arra indítottak, hogy nem tudok elég hálás lenni és Isten szeretetének örülni, de volt még két olyan epizód az életemben, ami ugyanezekről győzött meg, talán még hatványozottabban, mint az eddigiek. Az egyik a fiam születése, ugyanis az édesanyjánál a szakemberek két olyan különböző betegséget is találtak, ami külön-külön is magyarázta a meddőséget, és hát úgy nézett ki, hogy nem születhet gyermekünk. Ő persze boldogtalan volt, nagyon-nagyon vágyott már egy gyermekre, feszült volt, és nem vigasztalta az sem, hogy rá is 7 évet vártak a szülei, végül is a mi gyermekünk is 7 év várakozás után született meg. Előzetes, sikertelen lombik bébi programban történt részvétel után sok szövődménnyel járt, és akkor én úgy gondoltam, hogy ezt nem lenne célszerű megismételni. Próbáltam őt megnyugtatni, vigasztalni, és hívő ember, Isten szeretetére felhívni a mindennapi figyelmét, sőt minden percben, hát ha megnyugszik. Próbáltam elérni nála, hogy próbálj meg elfogadni, próbálj ebbe beletörődni, hogy nem születhet. Mint hogy én is beletörődtem, de mindig mondtam neki, hogy azért a reménysugár az mindig ott van. Még hogyha csak egy szalmaszány is, végül is spontán kaphatunk egy fiúgyermeket, aki most 29. évében van. És nem csak ezért vagyok bizonyos Isten szeretetében és az állandó támogatásában, hanem azért is, mert a fiunk lelke és jelleme alapján is Isten ajándéka. A másik történet az ehhez képest jóval később történt, körülbelül 11 éve autóztam, éppen gyermekek vérét vittem az egyetemi laboratóriumba, egy a kutatómunkához, és megcsúsztam az úton, egy olyan úton, amin előtte 9 évig télen, nyáron, havon, jégen autóztam, jól ismertem, és valahogy megcsúszott az autó, egy nagyon súlyos baleset kerekedett belőle, és itt nem is ez volt a lényeg, hogy az autó totálkárosra tört, hanem az, hogy végül is szinte csak egy-két karcolással tudtam kiszállni az autóból. Tehát a Jóisten már persze ki tudja hányadszor ismét megmentett, és sokat szor mutatta meg az irgalmasságát. Én ezen események alapján csak megerősítve érzem mindazt, amit az előbb elmondtam, amiket egyébként nap mint nap érzek, és amikért nap mint nap hálát adok reggel a felkelés után még az ágyban, lefelé, amikor a lépcsőn elindulok otthonról, az orvosi munkám során minden egyes beavatkozás vagy döntés előtt arra emlékszem, hogy talán gimnáziumban alakult ki bennem először ez a szokás, például a felelet előtt, amíg kicammogtam a katedrához vagy a táblához, akkor minden alkalommal kértem az ő segítségét és támogatását. Ezt igyekszem tartani azóta is.
Honnan ered ez a mély és meginokhatatlan Istenbe vetett hite? Esetleg szüleitől?
Részben feltétlenül. Egy mélyen vallásos családba születtem. A nagyszüleim és szüleim is feltétel nélküli istenhívők voltak. Természetesen nem egyformán. Édesanyám és édesapám lelkéből, jelleméből is egyenesen következik, hogy sok részletben különbözött ez a hit. Például édesanyám abszolút tökéletes, feltétel nélküli szeretet és segítségnyújtás híve, az azonnali, rögtön. Akár megkérték, akár nem. Kis túlzással, mert rá is kényszeríti ezt másokra. Ez persze, ez azért egy durva túlzás volt. Édesapám a józanságával és a realitásával úgy nem tolakodott oda. Természetesen megtett mindent, és megcsinálta, segített, de ő tudta egy kicsit távolabb is szemlélni az eseményeket és az embereket. Ez egy olyan alap volt, ami meghatározó volt, és természetesen már gyermekkorunk óta ott a közeli templomba jártunk, oda, ahova egyébként annak idején édesanyám is a kongregációba is járt a lánykorában. Annak idején, amikor talán érettségi környékén vagy előtte egyszer felmerült, ugye nagyon jó kapcsolatban állt a család a papunkkal, hogy kinek az ötlete volt, de még az is felmerült, hogy én esetleg nem szeretnék-e pap lenni. Erre nem is mertem vállalkozni egyébként több szempontból sem. El is fogadták. Valóban azt hiszem, hogy nem az lett volna az én igazi hivatásom, hanem ez a gyermekorvoslás. De tehát ez, hogy megalapozta ezt a hitemet, a többire pedig nem tudok magyarázatot adni.
És hogyan jött a gyermekorvosi hivatás, a gyermekorvosi pálya?
Nagyon szeretem a gyermekeket, és ez már elég korán megnyilvánult. Annak ellenére, hogy gyermekkoromban, meg még jó sokáig eléggé gátlásos voltam, és nagyon nehezen tudtam kapcsolatokat teremteni, de így a kisebb gyermekekkel ez nagyon könnyen és jól ment. És ha egyszer-egyszer átjöttek hozzánk szüleim, ismerősei, barátai, és hozták a gyermekeket, akkor jól sikerültek ezek a beszélgetések, főleg, hogyha ők valamivel kisebbek voltak. Ez már egyfajta ilyen ötletet ébresztett. A másik nagy lökés pedig édesapám egyik legjobb barátja adta, aki gyermekorvos volt, és akit az egész család mi mindannyian nagyon-nagyon-nagyon szerettünk az embersége miatt. Ha betegek voltunk, mindig ő jött át, ő kezelt, ő adott tanácsokat. Tehát ez így indult. Aztán később az egyetem vége felé azért úgy megijedtem. Nehezen is tudtam konkrét pályát választani, több orvosi szakma is tetszett, és ezt a csecsemő gyermekorvoslást, főleg a csecsemő részét csak némi habozás után mertem választani, ugyanis az orvosi egyetemi képzés alapja, meg az orvosi munka alapja a gondos kikérdezés és a gondos vizsgálat. Na most a csecsemőket nem lehet kikérdezni, és néha megvizsgálni is nehéz őket, és bizony aggódtam, hogy ezt én el fogom tudni látni, ezt a feladatot, és ebben megint jött valószínű ez az isteni támogatás, és nagyon boldog vagyok, hogy végül mégis megmertem lépni.
Kezdő orvosként milyen nehézségeket talált, és hogyan tudta a hitét kamatoztatni ezen az úton?
Az első időszak szellemileg is, és fizikailag is eléggé fárasztó. Annak idején sokkal több gyermek született, tehát a gyermekosztályokon jóval több beteg gyermek volt, és amíg az ember belejön ebbe az orvosi gondolkodásba, és főleg, hogy önállóan kell mindent átgondolnia, kikérdezni és leírni, ezt dokumentálni, és a döntéseket meghozni, különösen ügyeletben egyedül, azért ez tényleg fárasztó. Emlékszem, hogy még az egyetem alatt egyszer, már nem tudom, negyed-ötöd év, tehát azért az egyetem második évben, az egyetem második felében egyszer egy talán valamilyen alkalmassági vizsgálat során az egyetem egyik orvosnője, egyébként most is emlékszem, hogy rendkívül szimpatikus, kiegyensúlyozott, nyugodt valaki, úgy beszélgetett velem, és akkor mondta is, hogy hát azért majd az első időszak az eléggé fárasztó lesz, és hogy strapás, és az ember arra gondolt, hogy egy-egy ilyen vizsgaidőszakon, ahol legalább 10 000 oldalból vizsgáztunk fél évente, volt, amikor többből, mi lehet még ennél strapásabb, de hát ő tudta, hogy ott azért más igénybevételek, más stresszek is jönnek. Tehát egyrészt ezek voltak nehezek, az első ügyeletektől azért tartottam, aztán utána az szépen megszűnt. Elég sokat kellett ügyelni, többet, mint mostanában, és ez szintén fárasztó volt. Ami nekem nem volt könnyű, én szerettem volna itthon maradni, Budapesten a szüleimnél, hárman vagyunk testvérek, és mindenki biztosra vette a családból én is, hogy én leszek az, aki otthon maradok, de nem kaptam itthon Budapesten gyermekgyógyászati állást, és nem szerettem volna olyan kompromisszumot kötni, hogy addig elmegyek egy laborba, vagy kölyába, aztán majd fél év, egy év, két év múlva változtatok, és végül is egy viszonylag távoli kisváros gyermekosztályán kaptam egy állást, akkor onnan az utazgatások. Szóval ezek voltak nehezek.
És a hite hogyan tartotta meg a pályája során? Volt esetleg olyan pillanat, amikor akár valamilyen orvosi eset miatt megkérdőjeleződött az ön hite?
Hála Istennek soha, egy pillanatra sem. Sem az orvosi pályán, sem a magánéletben. Erre nem is tudok mit mondani, hogy így a hitem hogyan támogatott volna. Az egész annyira magától értetődő, hogy erről egyszerűen nem is tudok semmit mondani. Ez csak így van.
Keresztény orvosnál mindig felmerül a kérdés abból a szempontból, hogy ön szerint a tudomány és a hit hogyan fér meg egymás mellett?
Úgy gondolom, hogy bár nagyon messzesek az igazi nagy tudósoktól és a nagyon-nagyon híres szakemberektől, mindenfélére gondolok, nem csak az orvosokra. Mindegyiknek az a véleménye, hogy minél többet tanultak meg a tudományból és az életből, annál inkább úgy gondolják, hogy Isten nélkül mindez nem létezhetne. És persze, annál kevesebbet tudunk, látjuk, hogy még mi mindent nem tudunk. Az élet keletkezésére persze csak tudományos teóriák vannak, de bizonyítani nem tudja senki. És ha nem lennék Isten hívő, akkor is elgondolkodnék, hogy például csak a hormonrendszereknél pikogramnyi mennyiségek hogy tudnak megváltoztatni folyamatokat, és hogy milyen visszacsatolás, önszabályozó mechanizmusok, idegrendszerről nem is beszélve. Tehát ilyen elképesztően finom és bonyolult rendszerek, hát kötve hiszem, hogy csak úgy egy villámcsapás során keletkezett egy szervetlen anyag, aztán abból szerves, aztán stb. Tehát én ezen az oldalon állok.
Említette a beszélgetés elején, hogy nagyon hálás a mestereiért. Kicsit mesélne róluk, hogy mit kapott tőlük, mi az, amiért hálás nekik?
Azért legelőször is a szüleimnek vagyok a leginkább hálás, természetesen, mert tőlük kaptam a legtöbbet. Azt a sok szeretetet, érzelmeket, törődést, gondoskodást, nevelést, terelgetést, amikor az ember esetleg lankadt. De utána olyan szerencsém volt, hogy ott Győrben a szakma egyik legkiemelkedőbb egyéniségéhez kerülhettem dolgozni, Méhes Károly professzor úrhoz, aki túl azon, hogy egy világhírű gyermekgyógyász professzor volt, amikor Győrbe került a Pécsi Egyetem gyermekklinikájára, akkor Európa hírű volt, és amikor 14 és fél év múlva hívták, hogy menjen vissza a gyermekklinika vezetőjének, akkor már rég világhírű volt. A szakmai nagyságáról csak annyit, hogy egy külön szindrómát, egy betegséget írt le, fedezett fel, és a halál után nem sokkal el is neveztek róla egy szindrómát. De emellett tehát egy rendkívül széles látókörű ember volt, mind szakmailag, mind az élet minden területén. Nagyon sokat tanított bennünket, rengeteg lehetőséget adott. Engem például olyan másik nagy emberekhez küldött el tanulni, ami szinte páratlan Magyarországon is, de talán külföldön is. Tehát rendkívül nagyvonalú volt, és minden segítséget megadott, hogyha egy kicsit is azt érezte, hogy valamelyik munkatársat tanulni és dolgozni szeretne. De emellett az óriási segítőkészség mellett a humánuma az mindent felülmúlt. Tehát a világhír nevét, meg amiket itt az előbb felsoroltam, úgyhogy tényleg mindenki, a gyermekek, a szülők és mi munkatársak, mindenki rajongással szerette őt. Megkövetelte a színvonalat, tehát ez nem azt jelentette, hogy mint egy ilyen jóságos apa vagy nagypapa mindig csak simogatja a környezetében lévőknek a fejét, azért voltak követelmények. Tanulni kellett, dolgozni kellett, precíznek kellett lenni. A legelején, amikor mi egyszerre négyen kezdtünk ott abban az évben dolgozni, az osztály leütetett bennünket, elmondta a feltételeket, hogy kell viselkedni, mik az elvárások, és mik azok az esetleges problémák, amik az ottani pályafutásunk haladéktalan végét jelentik. Tehát rendkívül korrekt ember volt, és körültekintő. De mindezek mellett is az abszolút jó indulat és segítőkészség vezérelte őt. Amikor felajánlotta, hogy leszakvizsgázhatok, megtanulhatom a gyermektüdőgyógyászatot, két könyvet nem vettem meg az egyetemen, a kölyát és a tüdőgyógyászatot, de végül nagyon megszerettem ezt a szakmát, nagyon, nagyon megtetszett. Tehát ő olyan sok magyarországi osztályvezető főorvoshoz és professzorhoz és docenshez küldött el tanulni, és olyan különböző városokba, amiért azóta sem tudok eléggé hálás lenni, különösen azért, mert humánus emberekhez küldött. Tehát ez nálam sokkal többet jelent, mint maga a brilliáns szakmai tudás, de úgy egyébként ráadásul különböző orvosi iskolákat képviseltek ezek az emberek, tehát ugyanazokat a betegségeket különböző nézőpontokból is megismerhettem. Én nagyon hálás vagyok neki, ezért is.
Szakmájából kifolyólag rengeteget foglalkozik gyermekekkel, édesanyákkal és édesapákkal. Mi az, amit tőlük tanult?
Hát sokukból ugyanúgy humánumot, bizalmat, a nagy többségétől őszintességet, és szintén, bár nem mindenkiről lehet elmondani, de együttműködést. Ez is kihívás.
Azt megkérdeztem, hogy ön hogyan tartja a kapcsolatot Istennel, hogyan szokott imádkozni, vagy milyen úton, módon tényleg tartja a kapcsolatot?
Tehát egyrészt az imádkozással, másrészt, ahogy elmeséltem, hogyha nem vagyok nehéz helyzetben, tehát nem kell egy nehéz döntést meghozni, vagy korábban a munkám során hörgőtükrözéseket is végezhettem, tehát ami egy eszközös beavatkozás, elaltatott gyermeknél leállított légzőszmok mellett és közben lélegeztetjük. Eszközös beavatkozások, amiknek azért kockázata is van, és figyelni kell, tehát nem csak ezek előtt mondtam el egy-egy imát, vagy akár egy véna szúrás előtt, de ettől teljesen függetlenül. Ahogy említettem, amikor kimentem felelni, most, amikor felülök, még felsülök az ágyban, amikor megyek le a lépcsőn, az autóban, amikor elindulok, de számtalan ilyen alkalom van. Ha van egy üres perc, a legjobban azt szeretem, amikor egy csendes, üres templomba bemehetek, és akkor ott zavartalanul beszélgethetek Istennel.
Említette a fiát, élet egyik legnagyobb ajándékának tart.
Hát igen, úgy gondolom, hogy az apai elfogultságot tessék szessen majd levonni, bár azt gondolom, hogy ezen a téren nem vagyok túlságosan elfogult, és mint ahogy az ő nevelése terén is igyekeztem következetes lenni szeretettel, de azért mégiscsak elvárásokat is kellett támasztani. Én azt gondolom, hogy egy egészen különleges jellem, egészen különleges lélek a teljes őszintességével, a nyíltságával, a becsületességével, a kötelességtudatával, jóindulatával. Én ezekben érzem ezt.
Mi az a terület, amire a legbüszkébb az élete során?
Én alapvetően nem vagyok egy büszke ember, és azt gondolom, hogy ahogy itt már ezt hangsúlyoztam az interjú során, én szinte mindent így kaptam. Tehát én most akkor mire legyek büszke? Inkább nagyon-nagyon örülök sok mindennek, mert soroltam a családomat, csodálatos barátaim vannak, olyanok, akikre mondja is a fiam, hogy apa, na hát, hogy neked micsoda barátaid vannak. És tényleg nagyon jó munkatársak, és hogy én is tanulhattam, és hogy ezt a munkát végezhetem.
Egy picit most a jelenlegi helyzetre, amikor rákérdeznék, ön hogy élte meg ezt a járvány időszakot orvosként?
Hála Istennek engem nem nyomasztott, és most sem nyomaszt, jó lehet, egyáltalán nincs vége. Sőt, most, hogy egy új, feltelten mutálódott vírus kezd majd elterjedni, az biztos, hogy itt sok feladatunk van, hogy az embereket jó értelemben tanítsuk, tehát adjuk át azokat az ismereteket, amiket mi is tudunk, hogy kell élniük, hogy kell viselkedniük, hogy ne adják tovább. És itt a leglényegesebb a fiatalok és a középkorúak meggyőzése lenne szolidaritásukat fejleszteni és az esetleges önzésüket csökkenteni, hogy most nem szabad találkozni az embereknek. Pedig nyilván ez a bezártság, ez főleg ilyen 50 négyzetméteres lakásokban 4-5 tagú család, egyszerre kell tanulni mindenkinek, adott esetben valamelyik szülő is még home office dolgozik, nagyon nehéz lehet. Társas kapcsolatok beszűkülnek, de akkor sem szabad találkozni. És ilyenkor az ember könnyen hajlamos egy kis önzésre, lehet, hogy jó nagyra. Tehát a mi fő feladatunk most a gyógyító munka mellett ezeket az ismereteket átadni, hogy most senki ne menjen boltba, csak amikor muszáj, ott írja össze előre, minél gyorsabban vásárolja meg mindent, ne gondolkodjon, hogy most ez a záró, vagy az megéri, ez most olcsóbb, nem olcsóbb, jobb, és minél gyorsabban kimenni a zárt légterekből. Tehát átadni ezeket az ismereteket, és meggyőzni az embereket, hogy felelősségük van a többiek felé is. Akkor is, hogyha ő vagy nem betegszik meg, vagy csak kevéssé. Bár most, ahogy egyre többet tudunk meg a vírus viselkedéséről, Ezt lehet látni, hogy igaz, hogy a gyermekek és a fiatalok sokkal ritkábban betegszenek meg, és sokkal enyhébben. De vannak ellenpéldák. Tehát éppen a legszűkebb családom belül egy fiatal orvosházas pár, egészen egészségesek, sportosak. Elkapták az egyik gyakorlaton a koronavírus fertőzés, még a tavasszal több mint 5 hétig nagyon betegek voltak. 29 évesek mind a ketten. És, ami most megdöbbentem, most egy hete tudtam meg, hogy másodszor is elkapták. Tökéletesen egészségesek, sportolnak. Sem alkohol, sem dohányzás nincs. Tehát a fiatalok is nagyon-nagyon megbetegedhetnek, de mivel azért ők kevésbé vannak ennek kitéve, nem érzik át ennek a jelentőségét, hogy másokat meg fognak fertőzni. És azt gondolom, hogy itt az iskolákban, meg hát a kórházakban és a rendelőkben meg kell ezt valahogy elérnünk, hogy ez tudatosuljon.
Nagyon szépen köszönöm dr. Pongrácz Kálmánnak, a Váci Jávorszky Ödön Kórház gyermekorvosának, hogy itt volt velünk a Hitvalló című műsorban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dr. Pongrácz Kálmánnal, a Váci Jávorszky Ödön Kórház újszülött csecsemő gyermekosztályának osztályvezető főorvosával Nagy Viktória Angelika beszélgetett.
Mária Rádió.